elkezdtük tanulmányozni az efézusi levelet, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség van abban, ha ezt komolyan vesszük. Ennek a levélnek nagyon-nagyon aktuális üzenete van, és nagyon mélyre helyre tud állítani. Hát most nem kérdezem meg, hogy van-e valaki, aki így a héten megfogadva a kérést elolvasta az efézusi levélből, legalább egy részt. Van olyan, aki elolvasta? Van. Természetesen. Na, egy nagyon jó gyülekezette állok szembe, köszönöm. Hú. Átvettük az első részt a múlt héten, egy nagyon-nagyon mély szakasz szerintem az efézusi levélnek, főleg az első három része így mély teológia alapot mond, hogy a Csaba fogalmazott, egy hosszú mondat az egész tulajdonképpen, nem tudod, hogy hol áll meg. De is rettenetesen sok igazság van benne, és az elmúlt első részt, hogy egy alkalommal átvettük, ettől még nem azt jelenti, hogy nem fogunk visszatérni, mert az összes többi is visszafele utal ezekre a szakaszokra is, és én magam is fogok egy kicsit visszamenni talán, úgy terveztem, de most tovább olvasnám az efézusi levél második rész első 10 versét. Fogom felolvasni alapigeként. Efézusi levél második rész első 10 verse. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az irgalomban gazdag Isten, az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát irántunk való jóságában, a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Úgy kezdődik ez a szakasz, hogy titeket is. Úgy elgondolkodtam ezen a mondatom. Hogy Pál ír egy levelet egy olyan közönségnek, amelynek nagy része azért zsidó volt, tehát zsidókhoz ment először mindig Pál, legalábbis voltak köztük, aztán már ott már pont ment a pogányokhoz is, és éltek meg közülük, de azt mondja, hogy titeket is, és azt mondja, mindnyájatokat, akik valamikor, és itt elkezd itt olvasni, hogy a levegőbeli hatalmasságok fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaimban munkálkodik, egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát. Mire gondolunk itt, mi, mikor ezt így elolvassuk, hogy ez egy nagyon bűnös gyülekezet volt valamikor, nem? Tehát, hogy mindenki a test akaratát követte valamikor. Hát, hogy kicsit megismerjük a zsidók, Izrael népét, az akkori, a törvénybe élőket, akkor, ha most kívülről nézzük őket, ők szerintem szentebb ültek, mint mi élünk. Egyetértünk ebbe? Már úgy kívülről nézve. Hát sokkal távolabb tartották magukat minden bűntől, minden olyan dologtól, ami annak is látszik, mint ahogy mi élünk. És mégis azt mondja, hogy mi mindnyájan azok között forgolottunk. Pál magát is oda sorolja, pedig hát tudjuk, hogy ő meg mennyire buzgó farizeus volt, nem? Tehát olvastunk így korábban róla. Volt, amit megállok egy kicsit, és azért mondtam egy picit ezt így ki, vagy gondolkodásunkat, mert sokszor mi úgy gondolkodunk, hogy aki, és megint visszatérek erre a témára, hogy aki világból tért meg, vagy hívőként, hívő családban nőtt fel, hogy mintha más úton kerülne be, mintha más lenne. És itt valahogy itt egyesíti, azt mondja, hogy titeket is, mindnyájatokat. Pár nagyon sokszor beszél erről, hogy mert nincs különbség. Van, amikor ki is mondja azt, hogy zsidó, vagy pogány, vagy honnan, nincs különbség, mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten akarata nélkül, Isten jelenléte hiánya nélkül, mindenki bűnbe született, Róma levélben ugye olvasunk erről többször, mindannyian halálra vagyunk ítélve, a bűn zsoldja a halál, ezt amikor így kifelti a Róma 3 és Róma 6. részeiben. És akkor mi a helyzet velünk? Hogy gondolkodunk mi erről? És gondoltam, hogy megkérek két embert, hogy mondja el az ő bizonyságát. Egy olyan embert, aki a világból tért meg, egy olyan embert, aki hívő családban nőtt fel, és valamikor szembesülnie kellett azzal, hogy én elveszett vagyok, és megtérésre van szükségem. Van ilyen, aki ezt vállalja? Mielőtt ezt vállaljátok, hadd egy kicsit indítsam ezt a dolgot, hogy itt azt mondja Pál apostol, hogy titeket is megelevenített, titeket mindnyájan. Emlékeztet őket, hogy ti mindnyájan valamikor valahova tartoztatok, most pedig máshova tartoztok. Mindnyájan kegyelmet kaptatok, mindnyájatoknak most már van üdvösségetek. Van itt valaki, aki azt mondja, hogy neki, ha ma visszajön Jézus, egy napot csúszva, de majd kérdélek erre is, nem? Bocsa poénért tényleg. Ha ma visszajön Jézus, akkor én biztos, hogy üdvözülök. Van ilyen, aki ezt így 100%-ban meri vállalni? Emeljétek fel a kezeteket, aki ezt elmeri mondani, hogy tényleg 100%, hogy én üdvözülök. Üdvözülésű van, szóval most nem megyek bele. Kész vagyok, igen. Üdvösségem van. Van üdvösségem? Van olyan, aki azt mondja, hogy ha ma visszajön, akkor biztosan nincs üdvösségem. Hát valamikor mi is ott voltunk, most ezen nincs mit, mert volt olyan időpont, amikor mi úgy álltunk, hogy ha tőlem megkérdezték volna, akkor én azt mondtam volna, hogy nekem biztos nincs üdvösségem. Persze, akkor még nem is hittem el biztos, vagy van, aki nem is hiszi el, de hát tegyük föl, hogy létezik ez az egész Biblia kereszténység, most azokhoz beszélek, hogy van olyan valaki, aki azt mondja, hogy ha létezik, akkor én bajba vagyok, mert nekem biztosan 1000%-ra nincs üdvösségem. Van ilyen ma valaki? Akkor úgy irányítom a prédikációt tovább, hogy ilyen nincsen. De hadd kérdezek még valamit, és most nem kell felemeld a kezed. Van olyan, aki, mert ezt nehezebben valljuk be, két végleket könnyebben, aki úgy, hát olyan 40 és 60%, vagy 2 és 99% közé teszi ezt az esélyt. Majd meglátjuk, hogy mi lesz akkor. Nagyon sokszor egy csomó emberrel beszélgetve, őszintén itt találkozunk. Ha őszintén négy szem közt megnyílik egy ember, akkor azt mondja, hogy hát itt a középen van, vagy vagyok valahol. Olyan jó, hogy itt az ige világosan beszél. Nem csak itt, hanem több helyen is. És nagyon örülök annak, hogy sokan föltétek ezeket, hogy igen, 100%, hogy van üdvösségem. Mert itt az ige azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal. Nem majd valamikor kiderül, majd valami serpenyő elmélet alapján, hogy ki mit, mennyit tudott tenni, éppen mi nyomott a latba a végén, hanem kegyelemből van üdvösségetek. Most úgy tudunk egymásra tekinteni, mint akik már a mennybe is közel fogunk ülni egymáshoz. Mert ott leszünk mindannyian. Tudod, az a testvéred is ott lesz, akinek nem örülné, ha ott lenne. Nem? Van ilyen? Hát biztos valami külön fak lesz, hogy tessé? Értem. Csak sokszor nem gondolunk így bele, mert ilyen, hogy igen, az én testvéreim, és nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy arról is meg a világ, ismer meg a világ benneteket, hogy szeretitek egymást. Hogy mi a testvéreinkkel vagyok-e úgy, hogy én vele együtt egy örökké valóságot fogok végigélni. Külön fakba. Nem. Valami gond van, ha itt Paul szem ide bekerül, azt érdemes lenne, átgondoljuk. Titeket is. Nagyon fontos az, hogy akik halottak voltatok. Azt mondja, hogy halottak voltatok. Nem kicsit kellett megtérni, nincs kisebb. Na, van valaki, aki vállalja, hogy aki hívő családban nőtt fel, és majd egyszer meg kellett térnie, és néhány kérdésemre válaszol. Egy bátor embert kérek. Gyerek ide. És kérek egy olyat, aki a világból tért meg, gyere ki. És néhány kérdést gondoltam, hogy fölteszek, hogy tényleg te hívő családban nőttél fel, ugye?
Igen, így van.
Mondnál néhány szót, hogy telt a gyerekkorod gyülekezet tekintetében?
Úgy telt a gyerekkorom, hogy vasárnaponként minden reggel fölkelt a család, megreggelizett, és elmentünk, elsétáltunk a gyülekezetbe. Ez körülbelül egy 20 perces séta volt, ahol jól éreztem magam. Nagyon jó gyerekkorom volt, sokan voltunk fiatalok, bibliakörbe jártam. Nagyon sok mindent tanultunk a bibliakörbe, igeverseket, aranymondásokat. És én nagyon jól éreztem magam a gyülekezetben.
Közben kérdezek, hogy mikor ez történt? Még mielőtt megtértél, azelőtt is jól érezted magad?
Azelőtt, jó kérdés, mert mikor kamaszkort elértem, akkor volt egy időszak, amikor már nem olyan jól éreztem magam. Ott voltam.
De előtte mert volt, amikor jól éreztem magad?
Előtte, gyerekkoromban, igen, kamaszkoromban kezdett derengeni dolgok, amikor láttam visszásságokat a gyülekezetben. És ez engem nagyon zavart.
És mondtad, hogy eljött egy kamaszkor, meg sok minden. Volt, miből megtérjél?
Volt, miből megtérjek. Elsősorban abból, hogy meg kellett bocsájtanom egy embernek. Nagyon nehezen ment. És azt mondtam, hogy tudtam mindent, mert tanítottak gyerekkoromtól kezdve, hogy nekem meg kell térni, be kell merítkezni, mi a menetrend. És azt mondtam, hogy én nem fogok bemerítkezni, mert én nem akarok ilyen hívő lenni.
Hát ez ma is igaz lesz. Maradj még egy kicsit. Kérdezik egy kicsit tőled is, hogy mielőtt megtértél, mit gondoltál a hívőkről?
Nem gondoltam igazából semmit se. Nem. Anyukám katolikus családban nőtt fel, úgyhogy igazából egy katolikus hitet erőltetett rám. Apukám pedig ateista volt, az egy másik dolog, hogy miért. Őtől elvették a hitét, ha így lehet mondani. És igazából nem gondoltam semmit a hívőkről.
Még egy, hogy mielőtt megtértél, láttál bűnt a világban? Láttad, hogy bűn létezik a világban?
Ez jó kérdés. Nem tartottam a bűnt abban az értem, amiben most ismerem a bűnt, vagy most, amit most tudok róla, azt nem láttam. Nem láttam. Persze láttam az emberek hibáit, rosszakat, gonoszságokat, ezeket, de úgy, mint bűn, amit most tudok, ahogy most ismerem, hogy mi az, és hogyan alakul ki, és mitől van, azt így nem fogtam.
És akkor találkoztál Jézussal, akkor mit gondoltál, van miből megtérni?
Hát mielőtt találkoztam vele, már akkor tudtam, hogy van miből megtérni, mert már munkált bennem nagyon sok ideig, 10 évig. Csak ellenálltam neki 10 évig. De akkor már, amikor megtértem, akkor már előtte tudtam, hogy mert van miből megtérni. Igen. Úgyhogy azért értem meg.
Egy kérdés lesz mindkettőtökhöz, hogy amiután, ha most egy dolgot kellene vegyél, mi az a legfontosabb, ami most más benned, mint a megtérésed előtt volt?
Hát az Istenhez való viszonyom mindenféleképpen. Igen. Megtérésem előtt ismertem Istent úgy, hogy tanítottak rá. Meg még gyerekfejjel, még kamaszfejjel is talán imádkoztam, de megtérésem után egész más lett, mert valahogy közelebb került hozzám. Tehát már egy olyan élő valaki lett, aki tudtam, hogy munkálkodik továbbra is az életemben, meg a szívemben.
Nálam egy kicsit máshogy van, ugye, mert nekem nem volt Istennel való viszonyom egyáltalán. Tehát én azt mondanám, hogy nekem a szívem lett más. Tehát én egyszerűen mindent, amit addig gondoltam, és addig önhitten gondoltam dolgokat, elveim voltak, azokat átértékeltem, és már nem ugyanazokat érzem, és nem ugyanazokat gondolom.
Egyetlen kérdés van, hogy azt mondja itt a Biblia, hogy volt egy pont, volt egy előtte, meg van egy utána, és az úgy beszél erről, hogy előtte halálba voltál. Előtte a halál fia voltál, és most pedig élsz. Ez mit jelent? férfiakat elmondjátok.
Én az az igazság, hogy én nem éreztem halálfiának magamat gyerekkoromban se, meg az addig életemben se. De akkor is el kellett, hogy jöjjön egy olyan pont, amikor Isten összetört, és azt mondta, hogy változtatnod kell, hogy meg kell bocsátanod, és tovább kell menni azon az úton, amire tanítottak. Tehát egy ilyen gyerekkori élményből, vagy jó érzésből, vagy nem tudom miből, nem volt elég. Az nem volt elég. Tovább kellett lépni, és tovább kellett haladni. És attól kezdve megváltozott minden, mert megnyílt az ige, és egész más lett minden. Az engedelmesség következményeképpen beindult egy folyamat, ami vitt tovább egyszerűen.
Nagyon érdekes, összetett kérdés. Mitől élek, vagy mitől érzem azt, hogy élek? Attól, hogy van egy részem, amivel kommunikálni tudok Istennel, és ami eddig nem volt nyitva, nem érzékeltem, és ez a részem nyilvánvalóan a szellemem, ami megelevenedett, gondolom, és ez az, amitől így érzem, hogy élek, hogy ővele tudok kapcsolatba lenni, még ha nem is hallom fizikailag, nem is látom, akkor is érzem, hogy ott él bennem, és szeret, és mindig érzem, hogy van holnap, vagy van miért imádkozzak, vagy hogyha meg is hallok, akkor is jó lesz nekem. Valami ilyesmi.
Köszönöm szépen azt is, hogy felvállaltátok, és kijöttetek ide. Köszönök. Azt mondja ez az ige, hogy mindannyian ama lélek szerint, levegőlővelői hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fényben munkálkodik, mindannyian abban voltunk. Sok helyen fogalmaz úgy, hogy mert nincs különbség. És tényleg sokszor, akik úgy hívő családban nőnek föl, az úgy jóra vannak nevelve, úgy eljön egy pillanat, és ugye a megtérés sokszor egy ilyen folyamattá válik, hogy igen, meg kell, hogy értsem, hogy nagyon fontos, hogy eljön az, hogy tényleg megértsem, hogy mindenki, és tudom, hogy fogalmaztál, hogy van egy rész, ami most kapcsolatba került Istennel. Erről van szó. Minden ember vétkezete azt jelenti, hogy Ádám óta mi halottak vagyunk. Azt mondta ott a büntetésnél, hogyha eszel arról a fáról, akkor meg fogsz halni. Ez megtörtént. Nem fizikailag azonnal, de meghalt az emberbe az a szellem, ami, hogyha újjászülettünk, a harag fiai helyett a Krisztus családjába születtünk, akkor ott létrejött egy kapcsolat Jézus Krisztussal. Tehát az identitásról beszéltünk a múlt héten, hogy mi az identitásunk Krisztusban. Egy fontos dolog az identitásunk jó megértéséhez az, hogy tudjuk, hogy egykor halottak voltunk, most pedig életre keltünk. Hogy volt egy pont az életünkben, amikor teljes mértékben megfordultunk, és még ha úgy is nézett ki, hogy jó fele megyünk, ahogy mondtam, a zsidókról úgy nézett ki kívülről, hogy ők milyen jók, azoknak is azt mondja Pál, hogy ti mindannyian a halál fiai voltatok. Ti mindannyian kárhozatra voltatok ítélve. Hogyha nem fogadjátok el azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban kaptunk, akkor nincs üdvösségetek. És mindannyian el kellett jussunk arra pontra, hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet. Ez azért fontos, mert hogyha nem így gondolkodunk, hanem mi valamit tulajdonítunk, akkor szembe megyünk ezzel az igével. Azt mondja, hogy nem cselekedetekért senki se dicsekedjen. Teljes mértékben kegyelemből van az üdvösségünk. És én még nagyobb kegyelemnek tartom azt, hogy ha valaki úgy tud felnőni, hogy már gyerekkorban meg van tanítva a hitre, és úgy tud hozni egy döntést, hogy én ezt megtartom. És ez az igazi nagy kegyelem. Emlékezzetek néhány héttel ezelőtt, hogy mikor beszéltünk a kegyelemről, hogy Jézus Krisztusról azt mondja az ige, hogy telve volt kegyelemmel, és neki nem kellett egy bűnből megtérnie, egy mélypontból kijönnie, egyszerűen csak átélte a kiválasztást, hogy ő ki van választva egy olyan feladatra, amire az atya számított rá. Egykor, azt mondja itt, mi mindnyájan ezek között forgolódtunk. Az identitásnak egy másik pontjára szeretnék itt rálépni, az amikor azt mondja itt az ige, hogy egykor egy voltunk a sok közül. Hadd fogalmazzam így ezt most. egykor egy voltunk a sok közül. Azt mondja, egykor mi mindnyájan ott voltunk ebbe a tömegbe, akik a kárhozat fele mennek, akik a halál fiai. És az előző részben olvastuk azt az Efézusi első részébe, hogy Krisztus eleve kiválasztott magának bennünket. Ugye már ott a negyedik verstől mondja, hogy azt szerint, amit magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek, feteletlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket maga fiává fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Hát nem tudom, hogy ki az, aki ezt az eleve elrendeltséget, ahogy ez egy ilyen teológiai fogalom van, hogy úgy érti, hogy mi is van erről szó. Hogy is van ez? Egy nagy példaképpen Kovács Géza bácsi, nagyon szeretem, azt mondta egyszer így, hogy ezt az igét egyszerűen elmagyarázom. Az az Isten választotja, ki az Istent választotta. Még egyszer, az az Isten választotta, ki az Istent választotta. És tényleg elkezdünk belegondolni mélyen, akkor kicsit bontsuk ki ezt, hogy is van, hogy Isten a világ teremtése előtt kiválasztott téged, akkor igazságos az Isten? Mi van azzal az emberrel, akit nem választott ki? Őt mi alapján ítéli el akkor? Őt nem választottak ki a világ teremtése előtt. Nem? Nem fordult meg ez a kérdéskör a fejünkbe, amikor ezekről úgy akár itt az Efézusi levélbe, vagy akár a többi levélbe olvasunk? Biztos vagyok benne, hogy mindenkiben úgy ez azért motoszkál, hogy lehet ez. És gondoltam, hogy egy picit úgy hozunk egy párhuzamot az Ószövetségből, és azt is elmondom, hogy milyen elv mentén. Az Ószövetségben az Isten kiválasztott nagy embereket, ugye? Választott ki nagy embereket? Kiket választott ki? Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, prófétákat, Illés, Elizeus. Vannak ilyen, úgy nevezem őket most így egy kategóriában, hogy nagy emberek, ugye? Tehát ezek azért nagy emberek lettek. Celebek, ószövetségi celebek. Hát nem annyira, de... Gondolkodtam a Mózesnek a kiválasztásán. Ugye Mózest nem akkor választotta ki Isten, amikor ő már bizonyított valamit, hogy letett valamit az asztalra, nem? Hanem azt látjuk, hogy már ott minden fiúnak meg kellett halnia, és Isten valahogy adott bölcsességet az anyukának, hogy egy gyékeny kosárba betegye, hogy hátra lesz vele valami. Aztán pont arra ment véletlenül a fáraónak a leánya, aki pont kimentette, hogy legyen neki egy fia. Tehát ilyen véletlen sorozatok árán Mózesből lett valaki. Aztán biztos azért választotta ki Isten, mert olyan nagyon érzett a népe iránt, és amikor látta, hogy egy egyiptomi veri a népét, amit megtudta, hogy ki az ő népe, honnan is származik, akkor fogta és megölte az egyiptomit, ugye? Tehát, hogy Isten látta, hogy egy gyilkost választ ki. Nem? Így járt. Aztán elment egy kicsit Mózes, és majd Isten elhívja Mózest, akkor már nem akart sok mindent tenni, akkor már nem érezte azt, hogy ő olyan pozícióban van, ő olyan nagy ember, hogy ő meg tudja tenni, hanem ott alkodozik az is Istennel. És én csak azt a pontot szeretném kiemelni, amikor miért is választotta ki Isten Mózest? Mert látta, hogy ki lesz belőle. Ő tudta, hogy ki lesz belőle. Hogy akkor, amikor kivitte a népét, és mikor átélt egy csomó minden nehézséget, és a nép az zugolódik meg állandóan keresztbe tesz Mózesnek, meg Istennek is, akkor odáll Isten, és azt mondja Mózesnek, hogy állj félre, gyere félre ettől a néptől, eltőlöm ezt a népet, téged nagy népét eszlek, és tehát mondja, hogy elküldök egy angyalt előtted, és Mózes mit csinál? Elfogadja ezt az alkut? Nem. Azt mondja, hogy látta Isten, hogy milyen szíve van ennek a Mózesnek. Egy olyan szíve van, azt mondta, hogy ha te nem jössz velünk, ez a te néped, te választottad ki ezt a népet. Nem engem választották ki, hanem Ábrahámot áll ki. Emlékeztette, hogy ki választotta Ábrahámot. És emlékeztette arra, hogy milyen szövetsége van. És azt mondja, hogy ha te nem jössz, a te arcod nem jön velünk, akkor én egy tapottat nem megyek. És látta azt ebbe az emberbe, hogy ki lesz belőle. Hogy kivé tud válni. És ha végignéznénk itt akár Dávidot, mondjuk ő is így eszembe jutott, amikor elesik, amikor ott van egy mélyponton az élete, akkor össze tud törni, és meg tudja ismerni az igazi kegyelmet, amit mi Újszövetségben ismerünk. Ő már ott az Újszövetségben látta, olvassuk a Zsoltárokba, és látjuk, hogy tényleg kapuk nyíltak meg előtte. Isten kiválasztotta Dávidot. Kiválasztott egy csomó nagy embert, és ha tovább gondolkodunk, hogy miért választotta ki őket, akkor elkezdjük látni, hogy nem véletlenül. De majd erre visszatérek egy picit később, amikor itt a rész vége fele megyünk. Titeket is kiválasztott a világ teremtése óta, mert tudta, hogy te hogy fogsz dönteni. A te döntésed, az, hogy Jézus Krisztushoz ragaszkodsz, ez a kiválasztásnak az alapja. Tudta, hogy mi van a szívedben. Egy picit másik témát is ide behozok, hogy ha már mi testvérek vagyunk, és látunk egymásba hibákat, látjuk azt, hogy valaki nincs úton, vajon kaptunk-e egy kicsit az Isten szelleméből úgy, hogy lássuk úgy, ahogy Isten látja. Hogy lássuk azt, amikor elhívta Mózest, és közben még ott volt egy gyilkosság, meg minden, de látta, hogy kivé tud válni. Hogy lássuk, hogy kivé tudunk válni. Nemrég hallgattam a Boros Lajosnak a prédikációját, vagy egy ilyen felhívását, meg bizonságtételét, aki 30 évet ült börtönbe, elég kemény bűncselekmények következtébe. És arról tesz bizonságot, hogy az Isten őt kiválasztotta. Isten kiválasztotta, kegyelmes volt hozzá. Vajon az Isten nem látta, hogy ő kicsoda a világ teremtése előtt? Hogy ő milyen utat fog bejárni? És kiválasztotta őt az Isten. Azért, mert az ő szíve igen tudott mondani Istennek. És ezek nagy szél dolgok. Isten kiválasztott bennünket. Még itt ennél a témánál szeretnék egy olyan pontot is megemlíteni, hogy azt mondja itt az ige, hogy egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, egykor, akik most is vannak. Vajon látjuk-e azt, hogy akik most vannak a világban, azok között voltunk, az a szellemiség volt bennünk, és mi ki tudtunk onnan jönni? Nekünk más van. Talán hitet ad arra, hogy az az ember megtérhet. Mert egykor mi is olyanok voltunk. És nem kell, hogy elveszítsük a hitünket, hogy lemondjunk róla. Egykor mi is pontosan annyira távol voltunk Istentől, mint az, akire most gondolsz. És neki is ott van nyitva a kapu, és lehet, hogy téged akar használni Isten, hogy kihozd, és elmond neki, hogy van remény, van lehetőség. Az, hogy egykor mi is ilyenek voltunk, és látjuk a különbséget, ez egy nagyon fontos dolog, hogy látjuk, hogy mik voltunk, és most mivé lettünk. És picit próbáltam erre a kérdésre is, hogy mi az, ami változott bennünk, és hadd említsek itt egy igét, azt mondja, hogy vagy úgy ebbe az igébe menjünk tovább, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy már van egy kijelentés a János Evangélium a 16. részébe, hogy a bűn az, hogy nem hisztek bennem. Tehát rávilágít arra, hogy a legnagyobb bűnben már akkor benne voltam, amíg nem hittem Jézus Krisztusba. Az, hogy fizikailag mennyire merültem bele, az csak egy másik oldala a történetnek, hogy azokkal is szakítanom kellett, és látom, hogy milyen mérő hozott ki Isten, és ezért tudok segíteni lehet olyan mélyben lévő embereknek is. De tudnom kell, hogy bármilyen mérő hozott ki, én ugyanolyan mélyen voltam. Mert ugyanolyan távol voltam Jézus Krisztustól. Ugyanolyan szakadék választott el attól, hogy üdvösségem legyen. És ez egy fontos identitásbeli kérdés, és tudnom kell, hogy ebbe a hit tart meg. A hit az, ami ezt átviszi. És hogyha kicsit gondolkodok erre, vagy tovább viszem, és azt mondja, hogy egykor mi is ebbe voltunk, tehát a hitetlenségbe gondolkodtunk, most pedig a hitbe gondolkodunk. Így van ez? A hitbe gondolkodunk? Azt mondja, a kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Vajon az életnek a területeiről, amikor beszélünk emberekkel, legyen az választás, legyen az atomfegyver, ezek a mai témák, ugye, hogy Észak-Koreának is most már ilyen nukleáris hatalommá kell elfogadni. És akkor mi van benned, amikor ezekről beszélünk? A hitetlenség beszéde, vagy a hit beszéde? Amikor látjuk a problémákat a világban, amikor látjuk a megoldatlanságot, amikor látjuk azt, hogy reménytelen valakinek a helyzete, akkor a hit, vagy a hitetlenség. De amikor látom, hogy az én életembe jönnek a kemény próbák, akkor a hit, vagy a hitetlenség van bennem. Amikor látom, hogy mély pontra mentem, akkor tudom azt mondani, hogy az Úrban bízok. Én benne hiszek. És ebben nagyon sokat segítenek a zsoltárok is. Azt mondja, hogy még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert tudom, hogy ő megtart engem. Tudom, hogy velem van. A hit embere vagy? A pesszimizmus nem fér a hitbe. A károgás se. Hitáltal van üdvösségetek. Szóval a kegyelemből van üdvösségetek. Ez a kegyelemnek, ugye nemrégen beszéltünk erről a szóról, hogy maga a kegyelem szó is nem csak annyit jelent, hogy valakin megkönyörülni, hanem azt, hogy valakivel kivételezni, kiválasztani. Ez az, amiről beszélt itt az eleve elrendeltségről. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy ő kiválasztott téged, hogy elküldte a fiát Jézus Krisztus, és azt akarja, hogy mindenki megtérjen, és az, aki igent mond, ő előre tudja az Isten, nincsen múlt, jelen, jövő, tudja, hogy fog zönteni, hogy mi van veled. Ezért igazságos az Isten. Kegyelemből van üdvösségetek, ezt a 8. versbe úgy olvastuk, hogy itt van ez a szó, amit azt hiszem, hogy 2 hete vagy 3 hete néhányszor hallhattatok, a szodzó szó, hogy ez azt is jelenti, hogy gyógyulás. De most én szeretnék 2 olyan részre rátérni itt ebben, 2 olyan értelmére ennek a szónak, hogy mert van úgy is fordítva egyik fordításban, hogy kegyelemből van üdvösségetek, másikban meg kegyelemben tartattok meg, igen. Tehát és mind a kettőt jelenti, nagyon fontos, hogy ez a szó, ez így annyira gazdag szó, hogy felolvasom itt, hogy mit megtart, biztonságban megőriz. Megment, kiszabadít, biztonságban helyez. Meggyógyít, üdvözít, megtart, elrejt, titokban tart, életben tart. És most 2 olyan részére akarok, amikor sokszor gondolunk erre az igére, akkor azt mondjuk, hogy kegyelemből van üdvösségetek, akkor mi nagyon sokszor csak arra gondolunk, hogy kegyelemből volt az, hogy mi megtérhettünk. Ez Istennek a kegyelme, és ez igaz. Ez ott van benne. De vajon mi történik, mit jelent ez a megtartásban? Azt mondja, hogy kegyelemben tudsz megmaradni az üdvösségben. Így is lehet fordítani. Kegyelemben tudsz megmaradni, az Isten kegyelméből tudsz megmaradni az üdvösségben. Vajon mi a különbség? Kell nekem tennem valamit azért, hogy megmaradjak az üdvösségben? Kell tenni valamit? Együtt kell működni Istennel. Vannak olyan dolgok, amiket talán kell, hogy tegyünk. Mondjuk engedelmeskedni, nem? Tehát, hogy ne akarja kiesni a kegyelemből. Kell hozzá, hogy a saját énemet letegyem. De ahhoz, hogy megmaradjak a kegyelemben, megmaradjak az üdvösségben, én nem tudok senni semmit. Azon kívül, hogy engedelmeskedek, hogy hiszek benne. Azt mondja, a hit által. Hát ha hiszek benne, akkor nyilván engedelmes vagyok neki. Ha hiszek benne, akkor tudom, hogy mi az ő akarata. Ha hiszek benne, a hit által tudunk megtartatni. De ennek a megtartásnak is nagyon fontos része, hogy mindez Isten kegyelméből van. Nem az én érdememből. Mert amikor elkezdek azon gondolkodni, hogy én mit tudok megtenni, hogy én kaptam egy tiszta lapot megtérésemkor, és én tudok rá vigyázni, hogy az tiszta maradjon, akkor ott nagyon hamar el fog bukni. És akkor látom, hogy már megint koszos. Akkor kéne most megint egy tiszta lap. És akkor ilyen labilis hívő életként élhetek. Nem, a megtartásom kegyelemben van. Még a bukásaimmal is együtt. Mert hitben vagyok. És mindaddig a hitben megtartatok, amíg én nem akarok kiesni a kegyelemből. Amíg én nem mondok ellen, és nem szándékkal vétkezek. Amíg oda tudok menni, amikor látom, hogy elbuktam, hogy azonnal fölállok, és megyek tovább. És alkalmazom a János levelébe leírtakat, hogy megvallom, leteszem, és fölállok, és tovább megyek. A kegyelemben benne vagyok. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt kimondja Pál apostol, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hogy ez nem majd akkor derül ki. Azért én nem szeretnék bizonytalanra menni, hogy csinálom, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi jön össze. Ne élj így, ennek nincs értelme. Élj bizonyosságba, hogy Jézus Krisztus érted, visszajön, és értem. Tehát ez a kérdés, hogy hogyan működik, hogyan tud megtartani a kegyelemben ma Isten téged. Mit jelent a hit által való megtartatás? Ha egy picit végig gondoljuk, akkor csak gondolkozz végig a te életeden, csak a hit kérdését. A tegnap benn voltunk a Tibinél, a Voros Tibinél, innen is üdvözölt titeket, hadd mondjam el, a héten megműtötték, és bizonyságot tett arról, hogy hisz Jézus Krisztus ígéretében. Azt, amit neki megígért, az igaz. És bátorítalak arra, hogy ima harcot folytassatok érte tovább. Hiszem, hogy Isten a gyülekezetet össze akarja fogni arra, hogy ima harcokra kezdjük megtanulni az ima harcokat. Ahogy pénteken, bőjt napban volt együtt a csapat, hiszem, hogy többen csatlakoztatok ehhez. Csatlakozzunk ahhoz, hogy imádkozzunk. Erről majd még fogunk a jövő héten is beszélni, de mit akartam itt mondani? Igen, ahogy beszélgettünk a hitről, nekem is eszembe jutott egy-két olyan dolog, hogy amikor, gondold végig, amikor megtértél, amikor Isten kegyelme úgy betöltött a megtéréskor mondjuk, akkor ha most egy ilyen skálán akarod jellemezni a hitedet, hogy mekkora volt a hit benned, hol tudod pozícionálni? 100%, 50, 25. Igen. 100%. És most hány százalék hitünk van? Halleluja. Ugyancsak 100% kell lenni, csak közben növekedünk, és ez a növekedett élethez még sokkal több hit kell. De vajon így van ez a gyakorlatban? Vagy amit akkor gyereki hittel mertünk kérni Istentől, és hittük, hogy az pont úgy meg lesz, azban most hogy állunk? Hogy állunk oda? Azt mondja, hogy olyan hitetek, olyanok nem lesznek, mint a kisgyerek, azt mondja az Úr Jézus, akkor soha nem látjátok meg az Isten országát. Én szerintem itt erről az engedelmességről és a hitről beszél. Hogy annyira függeni az atyától. Annyira bízni benne, annyira tudni azt, hogy ő mindent megtehet. Hogy minden valósággá lehet. Vajon kopik a hitünk, vagy növekszik a hitünk. A kegyelembe való megtartásnak, hogy picit végig gondoljuk, és azt mondja, hogy ez hit által van, akkor a hitnek növekednie kell. Gondoljuk végig az életünket, hogy vajon tényleg merünk-e olyan hittel imádkozni. Azt mondja a Biblia, hogy ami nincs hitből, az már eleve rossz. Sőt, azt mondja, az már bűn. A mi életünkben mindennek a hitből kell lennie. Tehát még készültünk egy ilyen férfi klubra is, sajnos elmaradt, de be fogjuk pótolni. És ott egyik része tényleg az előadásnak az lett volna, hogy az életünk minden területe az hitből kell legyen. A munka, a vállalkozás, minden. De nincs olyan, hogy van egy hétköznapi életem, és van egy hívő életem, és kizárom egyiket a másikból. Nincs ilyen. Vagy ennek nincs értelme. Én vagy egészen az Úré vagyok, ilyen vasárnapi, meg hát két arculatú, nem erre tanít bennünket a Biblia, biztos. Tehát a két arculatosságot, két színűséget, az Jézus első körbe elvetette. Tehát ez volt a legszembetűnőbb, amivel szembe ment Jézus, hogy az egész életünk legyen az övé. Minden pillanatunk, minden percünk, és mindenünk. Merjük már bízni benne, hogy Jézus nem egy maradi személy, aki nem tudja megérteni az én 21. századi problémámat. Sokszor így gondolkodik egy hívő agyát. Hogy magyarázzam ezt Istennek? Hát ez annyira összetett. Hát az Isten alkotta a eget és a földet. Hát csak sokkal többet tud, mint én. Még a legújabb szlengeket is tudja. Érti. De hogy merjünk oda menni az Istenhez, úgy, ahogy vagyunk, hit által. Ez egy ilyen vonal kéne legyen fölfele, és ha ábrázolni akarjuk felmérésekből, egyszer láttam egy ilyen, gyorsan akartam mondani, melyik lelkipásztorral, mindegy, akkor így indította el, hogy egy hívő ember életében akkor így elindul maximumra a hite, aztán így elkezd csökkenni, és akkor vannak ilyen impulzusok, egy konferencia, egy jó közösség, egy megújulás, és akkor növekszik a hitünk. Egy ilyen érzelmi alapon működő hitünk válik. De a hit nem erről szól. A hit az növekszik. Mivel növekszik a hitünk? Velünk együtt. Az, ha merünk hitben imádkozni, akkor lesz hitben való megtapasztalásunk. Ráállok arra az előző megtapasztalásom, és azt mondom, hogy Uram, akkor nem véletlen az, hogy az apostolok cselekedetében nagyon tetszik az, hogy a gyülekezet elkezd imádkozni. Akkor végig sorolja azt, amit Isten tett az Izrael. Te ugyanaz az Isten vagy, aki kihoztad a te népedet, és akkor elkezdi felsorolni. Tehát amikor odaállsz az Isten elé, és úgy érzed, hogy kevés a hited, akkor kezd számba venni mindazt, amit az Isten veled tett. Mondd el, ha kell, akkor naponta. Mondd el, adj hálát érte, és elkezd nőni a hited, mert fogod látni azt, arra épül rá a hited, hogy az Isten már mit tett veled. És nem véletlen az, hogy az ő népének is ezt Földön tanácsul adta, hogy állíts emlékoszlopot, hogy tudj ránézni, hogy hidd el, hogy én veled vagyok. Hidd el, hogy ki tudlak ebből is menteni. Amen. Amen. Megyünk tovább. Azt mondja itt, még két dolog van, ami nagyon megfogott ebbe az igébe. Az, hogy azt mondja, hogy az ő alkotása és az ő teremtése vagyunk. Elhiszed-e, hogy az Isten alkotása vagy? Miért alkotott téged? Hogy? Jó kedvébe. Hát, jaj. Nem az enyém. Nagymamádé volt, hogy van? Nagymamádé volt, igen. Akkoriban azért ez nem volt olyan egyszerű megcsinálni, mi most. Tehát, hogy öntödébe aztán kijött ez a vas dolog. Hát aki ezt megcsinálta, jó kedvéből csinálta? Hogy? Lehet. Örült már örül le, mert könnyebb lesz a munkája. Így ránézésre tudjuk, hogy mit akart ezzel csinálni? Nem? Hogy? Lehet, de nagyjából be tudjuk határolni, hogy valószínű nem főzni akart vele, tehát egy merítőkanálnak nem akarta. Sőt, még mennyasszonyi ruhát se akart belőle csinálni, nem? Tehát, hogy nem ez volt a célja. Persze, jó, amit mondasz, hogy ezt lehet jóra meg rosszra is használni. Tehát lehet vele pántani, fegyelmező eszközként használni, meg lehet vele hasznos dolgokat csinálni, fát vágni. Tehát amikor Isten ezt megalkotta, már mint téged, nem ezt, akkor ő tudta, hogy mire alkot meg. Olyan sokszor először azt mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, az ő teremtése vagyunk. És akkor tengünk-lengünk. Ez a Orosz Csaba nagymamának az alkotása, és ez ott teng-leng, ott van egy csomó fa, ami fel kéne aprítani, de hát nem hajlandó rá. Ő most nem akar fát vágni. Most éppen sztrájkol. Szóval, miért is mondtam ezt el, hogy azért ezt meg kellett csinálni. Tehát ott különösen kovácsolni kellett, szerintem fölöslegesen ez csak úgy, hogy legyen egy dísz, nem csinálták meg. Abban az időben főleg nem. Most már biztos más a világ, de ezért dolgozni kellett. A nyelet megfaragni rendesen, ez olyan régi nyél, éppen most kell benne cserélni, de nagyon sokáig kitartott. És ezt valamiért megcsinálták. Mikor elnőtték, hogy ezt megalkotják, akkor tudták, hogy ennek feladata lesz. Ez itt ki lesz használva. És így télire van jó tűzifánk. Az Isten fölöslegesen nem teremtett semmit. Téged se. Meg engem se. Az ő alkotása, az ő teremtése vagyunk. Vagy mit jelent az, hogyha ezt elfogadjuk, hogy az Isten bennünket teremtett? Hát az identitás az nagyon emelkedni tud megint. Nem csak kiválasztott, hanem megteremtett valamire. És ez a nagyszerű dolog, ha ezt elkezdjük tudni. Az is nagyon jó, hogyha aki megalkotta ezt, az olyan könnyen nem adott túl rajta, erre szüksége volt. Szükséges, hogy tudjam azt, hogy ha ő megalkotott engem, akkor ő nem mond le rólam. És nem mond le rólad. Hanem van egy terve veled, amire használni akar téged, és fontos, hogy az abba légy benne. Az is jelenti, hogy értékes vagy, úgyhogy identitásunk tovább emelkedhet, értékesek vagyunk. És azt is, hogy nagyszerű dolog, ha ez a balta rendelkezése áll, amikor kell. Nagyszerű dolog, hogyha te rendelkezése állsz az alkotóddal szemben, hogy elfogadod, hogy ő teremtett téged, akkor függsz tőle, és tudod, hogy ő használni akar téged a megadott időben, a megfelelő időben. Ugye, amikor beszéltünk a kiválasztásról az Ószövetségbe, akkor láttuk azt, hogy ilyen nagy embereknek, azt írja az Ószövetségbe, ezek a nagy emberek ki lettek választva, és ott olvasunk olyanról, ami újszövetségi dolog, hogy Isten betöltötte őket az ő szellemével. Ugye? És ez egy nagyszerű dolog. Ugyanis, mikor olvassuk ezeket a pünkösdi történéseket, akkor ilyeneket olvasunk, Jóelből idézve, hogy és lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemben minden testre. Mikor ezek a proféták látták ezt, hát eddig csak a profétáink, a nagy királyaink, ők voltak betöltekezve Szent Szellemmel, hát mi lesz itt, ha mindenkivel az lesz, nem? Szóval, hát ezek, nézd meg, profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. Nem tanítja egyik ember a másikat, olvassuk másikat. A Jeremiás könyvében úgy olvassuk, hogy lesz egy új szövetség, nem az, ami eddig volt, hanem lesz egy új szövetség, amelyet ezután kötök, törvényemet az ő belsőjükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, Istenüké leszek, ő pedig népemmé lesznek. Nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és atyafiát mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan ismernek engem. Ők mindnyájan egyenként ismernek engem, kicsintől fogva nagyig. Ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket és vétkékről többé meg nem emlékezem. És ez hogy áll össze egy képpé? Az Ószövetségben látjuk itt ezeket a kiválasztásokat, a nagy embereket. Ők kaptak egy Szent Szellemet, kapták a Szent Szellemet, és jól látjuk visszamenőleg, pontosan meg tudjuk határozni, hogy melyik mire lett elválasztva, mire lett kiválasztva. Ha Mózesről beszélünk, akkor tudjuk, hogy ő arra lett kiválasztva, hogy kihozza az ő népét az Egyiptom földjéről, hogy adjon nekik törvényt, hogy néppé formálja rajta keresztül Isten az ő népét, stb. Ha Dávidot akarjuk, akkor azt mondja, meg akarja szilárdítani a királyságot, hogy az Isten dicsérete álljon a középpontba. Tehát egy csomó mindent tudunk mondani egy-egy emberről, akit láttuk, hogy az Ószövetségbe ki lett választva, megkapta a Szent Szellemet, és volt egy konkrét feladata. És ez így működik ma is. Csak sokszorozódva. Csak most már nem az van, hogy Isten kiválasztotta a Jánost, akit betöltött az ő szellemével, és adott neki egy feladatot. És az összes többivel nem foglalkozik az ige. Nem így van. És hogyha ilyen gondolkodás voltál, akkor dobd el ezt a gondolkodást, mert nem így van. Azt mondja a Péter levelében, hogy ti pedig, itt is úgy kezdődik, ti mindnyájan, ti pedig választott nemzetség. És nem véletlenül említi ott az Ószövetségbe olyan embereket, akikbe ott volt a Szent Szellem, akik valakik voltak, azt mondja, hogy királyi papság vagytok, szent nemzet, megtartásra vonó nemzedék. Ti mindannyian ezek vagytok. Te is kaptál, téged is Isten kiválasztott. Megkaptad a Szent Szellemet, és Istennek van egy feladata, amit elvégez. Tudod-e, hogy mi az? Ott vagy-e? Engedelmes vagy? Az Isten kiválasztotta Sault is. Ha már ószövetségi példát akarunk hozni. Milyen úton, módon, nem? Olvassátok el, egy tök jó sztori az egész, hogy tényleg Isten hogy kiválasztotta Sault. És mi történt vele? Azt mondja az Isten neki átképpen, hogy többet ért van az engedelmesség az áldozatnál. Titeket is megelevenített. Azzal a kérdéssel szeretném befejezni, hogy tudod-e, hogy mire választott ki Isten téged? Egyébként itt Péter levelében elmond egy nagyon fontos dolgot, hogy mire, és e körül forog az elhívásod. Konkrétan mi, azt nem tudom megmondani neked, mert azt mondja itt a Jeremiásban, hogy nem tanítja egyik ember a másikat. Persze tanítod Isten az ígéretés által, profécia által, bizonságtétel által, de Isten neked személyesen jelenti ki kijelentés által, és ha igeértésben is hallottad meg, akkor is akkor ér valamit, akkor lesz belőle valami az életedbe, ha az kijelentésé válik az életedbe. Ha Isten kijelenti neked, olvashatod a Bibliát reggeltől estig, ha nem érzed kijelentésnek, akkor nem történik meg benned. Szóval a kijelentés egy fontos dolog. De itt azt mondja Péter levélben, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy mire vagytok? Elmond egy fontos feladatot, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Erre vagyunk elhívva. És ezen belül bármit is teszünk, gyerekek fele szolgálunk, bármit is teszünk, férfi klubban szolgálunk. A legfontosabb elhívásunk az az, amit Jézus Krisztus megerősített, azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Az, hogy megozd az evangéliumot, az, hogy hirdesd annak hatalmas dolgait, aki téged a sötétségből, emlékeztek, hogy kezdődött az ige, hogy halálnak a fiai voltunk, és megelevenített. Ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha ott él benned ez a bizonyság, hogy engem a sötétségből kihozott a világosságra. Ezt tudom elmondani az embereknek. Ekkor vagyok hiteles, hogy én valamikor a sötétség fia voltam, de most a világosság fia vagyok. Most mindent hitbe járok, mindent hitbe teszek. És erről nem csak beszélek, hanem így teszek. Ezt látják az emberek rajtam, hogy amikor ugyanolyan baj közeledik rám, mint a hitetlenre, akkor én bízok az Istenbe. És tudják rólam, hogy én Istenhez kiáltok. Olyan nagyszerű dolog volt az, a tegnap hadd térjek vissza még egy mondatig a Tibire, hogy boldogan mondta, hogy megkérdeztem az egyik srácról, aki sokkal nagyobb bajban van, hogy imádkozhatok-e érted. Annak a hatalmas dolgait hirdesd, aki téged a sötétségből a világosságra elhívott. Elhívott el Isten. Azzal szeretném, nem, már mondtam néhány szót befejezni, de igen, még ezt elolvasom. Lukács evangéliumában 12. rész 35-43. Lehet, hogy néhányatokat feldúlt, lehet, hogy néhányan csalódtatok, lehet, hogy néhányan ebbe bíztatok, hogy a tegnap visszajön az Úr Jézus, hogy meg lesz az elragadtatás, vagy valami. Hadd bátorítsalak egy nagyon fontos dologra. Az Úr Jézus azt mondja, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, hogy mikor jön elő. De pontosan megmondja, hogy mit tegyünk abban az időben, amikor Jézus visszajön. És ez a legfontosabb. Ez így szól ez a történet. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlóak az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza az Uruk a mennyegzőről, és amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy, és felszolgál nekik, és a második vagy harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órába jön el a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, mikor megérkezik az Úr, ilyen munkába talál. Egyféleképpen tudod várni az Urat, hogyha, amit itt az Efézusi levélben olvastunk a végén, 10. versben, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokba járjunk. Ezek nem annyit jelentenek, hogy én most jó vagyok, és ezelőtt rossz voltam. Ez a jó cselekedet az, amire Isten elhívott téged. Hogy abba a feladatba legyél benne, amire elhívott, hogy az ő alkotásáról beszélj. Boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál az Úr. Azt hiszem, hogy az Úrnak az eljövetele nagyon közel van. Fontos, hogy beálljunk abba a szolgálatba. Fontos, hogy fölvegyük azt, hogy mi is a mi dolgunk. És hogyha tényleg ezzel foglalkozunk, akkor embereket mentünk meg. Mert erről van szó. Nem csak az a része, hogy szolgálunk, hanem az, hogy tényleg kihozunk embereket a sötétségből a világosságra. Ahogy Isten bennünket kihozott. ha tudjuk, hogy honnan jöttünk ki, akkor tudjuk, hogy ha nekem volt reményem, ha engem meg tudott menteni Isten, akkor őtet is meg tudja menteni. Kezdj el hitben járni, és hidd el, hogy Isten elhívott téged, és légy a helyeden. Amen. Amen.